Ilyen nyári időben egyszer még pénteken is megterítjük az urasztalát, egy kicsit szétszóródik a gyülekezet, ki erre, ki arra. Hála Istennek, hogy sokan többen megtehetik, valahol máshol pihennek, és ilyenkor jó azért ilyen lelki táplálékkal, igével és a szentjegyek erősítő erejével indulni, vagy maradni. Mindenképpen. Aztán elolvastam a mai nap igét, és rádöbbentem, hogy mit keresgélek én. Igaz, hogy adventige, de valami hallatlan, szép ígéret, kérés és ígéret van benne. Keresztelő Jánosról szól ez, 500 évig már nem szólt az ige, se Jeruzsálemben, se a pusztában. A proféták elhallgattak, fél ezer évnek kellett eltelni, hogy újra megszólaljon az Ótestamentum utolsó nagy profétája és az Új Testamentum első követe, aki egy személyben keresztelő János, akiről olvasom az igét a harmadik rész első verseiből, Lukács evangélista Szent Evangéliumából. Tiberius császár uralkodásának 15. évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Herodes, Iturea és Trahonitis tartományának negyedes fejedelme Herodes testvére, Fülöp Abiléné negyedes fejedelme pedig Lisániás volt. Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Az elindult és hirdette a Jordán egész környékén, térjenek meg és keresztelkedjenek meg, hogy bocsánatot nyerjenek bűneikre. Ahogy meg vagyon írva Ézsaiás proféta beszédeinek könyvében. És most az idézetet olvasom, Lukács idézi Ézsaiást, kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit, minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Gondolom, föltűnt a testvéreknek, hogy Lukács milyen hallatlan, gondosan, pontosan, precízen határozza meg, hogy mikor élt keresztelő János. Igen sok olyan nevet olvastam fel, amelyek a római annáleszekben, föliratokban, iratokban, hivatalos iratokban név szerint szerepelnek, és így kerültek a Bibliába. Tehát pontosan tudjuk, hogy keresztelő János mikor él. Mi teszi aktuálissá ezt az időt? Itt készülésre, fölkészülésre hívja fel a pusztában keresztelő János a népet, és ahogy említettem, volt itt egy kicsit, majdnem mindnyájan készülődünk, mi magunk is ma búcsúzunk párommal, feleségemmel egy hónapra a gyülekezettől, mert mi is elmegyünk az ő hazájába, betegtől betegig megyünk mi is, nem éppen nyaralni, csak pár. Nos, testvérek, készülünk ki így, ki úgy, ki ide, ki oda, vagy vár valakit valahonnan messziről, és az is készülődés, vagy éppen egyedül marad az otthonába, mert szétszóródik a családja erre-arra, és így több ideje, több alkalma lesz arra, hogy maga készülgessen. A kiáltó szó hangja a pusztában. Miért a pusztában? Mert ahogy említettem, volt ott van a csönd. Ha valaki hallani akarta az igét, akkor neki el kellett valahova menni. majdnem azt mondom, egy zarándokutat kellett tennie a pusztáig, hogy a pusztában meghallgassa a keresztelőjét. Mondjam is, hogy valami áldozatot kellett azért. Ahogy így szétnézek a kedves közösségen, látok olyanokat, akikről látom, hogy is tudom, hogy messziről jöttek. Nagyon távoli kerületről jöttek. A hídon át jöttek ide, hogy látok budai testvérek. Nos, testvérek, egy bizonyos áldozat. Megteszünk egy utat azért, hogy az az út, amit ő megtett, az a végtelen út, az övé és a mi kis utunk az ő nagy útjával összeérje. Négy kérés és egy ígéret, ennyi az én mai szolgálatom. Négy kérés akkor, 2000 évvel ezelőtt, kerekszámot mondok, amelyek kis áttétellel ma is érvényesek. Az első, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényei. Én tudom, hogy aki készülődik, mi magunk is, már gondoljuk, hogy mibe rakjuk, meg mit mibe teszünk, meg mit viszünk, meg mit nem viszünk. Készülődünk, készítjük a magunk útját. És ez rendjén van, hát miért ne? Legyen könnyebb az a bőrön, könnyebb cipelni, a felesleges elhagyni, készítjük az útját, a magunk útját, és a gazdánk most pedig azt mondja, és így ránk szól, hogy de közben készítsétek az Úr útját is, mert talán soha nem lesz olyan jó alkalom, vagy ez a legjobb alkalom, egy nyári csöndes pihenés valahol együtt, hogy beszélgethessetek vele is, beszélgethessünk. Olyan nagyon egyszerű kérés ez, amit mondok, hogy ki ne felejtsük a táskánkból a Bibliánkat, testvérek. Olyan rohanós ez a világ, olyan szaladós, olyan cikázós, hogy még a komoly hívő embernek is csak annyi jut reggel, hogy legfeljebb gyorsan elolvassa a napigét, már aki elolvassa, hiszem, hogy ebben a közösségben sokan, és aztán már rohan is tovább. És azért is vannak ilyen kis szakaszokra beosztva a mai ember idejéhez, erejéhez mérten. De most talán 2 hét, 3 hét, esetleg 4 hét lesz alkalmunk. Tegyük be legalább az Új Testamentumot, vagy a Nagy Bibliánkat, és nyissuk ki együtt. Készítgessük az Úr útját. Ez a könyv az a csipkebokor, ami számunkra, ami olykor-olykor kigyulad, nem mindig. Néha a Biblia betűje csak betű marad, de néha megtörténik az a csoda, hogy kigyullad, mint egy csipkebokor, lángolva ég, el nem ég, valami hangot ad, valami rezonál bennünk, és üzenetet kaptunk. Tegyétek egyenessé ösvényeit, hogy jöhessen az Úr. Ez egy nagyon régi keleti kép, amikor valahol a fejedelmet, a satrapát azon a vidéken, vagy a királyt, vagy valakit vártak, akkor hát bizony összeszedték a környék férfi lakosságát, meg gyerek lakosságát, kényszer munka volt az, akkor bizony és menni kellett lapátos szolgálatra, meg csákányos szolgálatra, és az... Ahogy most a repülőtől a várócsarnokig piros szőnyeget szoktak letenni, a tévében látjuk ezeket a piros szőnyegeket, akkor bizony sok 10, sőt 100 000 embernek kellett planírozni az utat, hogy ne zörögjön, ne zötyögjön a királynak, vagy a császárnak, vagy a satrapának, vagy a helytartónak a szekere, mert akkor még nem voltak rugós kocsik, azok bizony ráztak. Hát szépen planírozták az utakat, még ma is vannak olyan utak, amik akkor készültek, olyan alaposan készítették el, egyengedték az ösvényeit, hát így egyengessük mi is a kis Bibliánkat magunkkal véve, és ha már valahova megyünk, ne lármát cseréljünk, testvérek, én olyan nagyon remélem, És úgy kértem is Istent, hogy ha ajándékoz nekem néhány hetet, abba ajándékozzon nekem egy kis csöndet is. Ahol meghúzódhatok egy kert sarkába, vagy egy balkon, vagy egy helyiség csöndes ányas sarkába, ahol nézhetek, szemlélődhetem a kis balambéromat, a gyíkomat, vagy a sirályokat, vagy egy ágnak a mozdulását, vagy a lebukkó napot, és várom a csöndet. Testvérek, olyan sokat beszéltem én erről, hogy előbb sokáig kell csöndben maradni nekünk, hogy a csönd belénk kerüljön, és az a csönd, ahogy szoktam mondani, hangot adjon, és az elkezd beszélni, hoz emlékeket, bibliai igéket, egy-egy prédikáció, egy igetöredéket, egy igét innen az úrasztalától, egy jó szót egy testvértől, megcsendülnek ezek a régen hangzott hangok, mert semmi nem vészel, valahol a lélek mélyén ott marad, és az csak akkor jön elő, ha csöndbe tudunk maradni. Tudom, hogy nem kis dolgot kívánok, ha azt mondom, hogy merjük, vagy tudjuk olykor a rádiónkat el is csukni, a tévénket is elcsukni, majd itthon. Na, mi történik, hogyha egy pár hétig egy másféle hangra figyelünk, még pihenésnek is jó ez így. Ez az igazi meditációs lehetőség, amikor nem az értelmünkkel, hanem a szívünkkel imádkozunk. Tulajdonképpen ez a meditáció. A második, minden szakadékot töltsetek fel. Testvérek, rengeteg szakadék van ám az Alföldön is, meg Budapesten is, és a újpesti utcákon. Nem tudják a testvérek, mennyi szakadék van? Ház és ház között, szív és szív között, ember és ember között. Egyszer elmondottam, aki nem hallott, annak újra elmondom, hogy szinte megsokkolt egyszer, kint láttam külföldön a kirakatban egy ilyen házasság lélektani modern könyvet, egy olyan sokkoló rajz volt a tetején, két ágy egymás mellett, és egy női talp és egy férfi talp, és a két ágy között egy iszonyatos svájci szakadéknak a montás képe be volt fényképezve a két ágy közé, egy szakadék, és az volt a címe Ehe Kunde, a házasságról szóló szakkönyv. Néztem a képet, nem mondom, ennél frappánsabb képet ritkán láttam, mint két ágy között egy befotózott nagy mély svájci sluk, egy szakadék. Testvérek, sok-sok a szakadék. Egy kedves katolikus fiatal káplán barátom nagyon szeret fotózni, és szeret montázsokat csinálni. Megkísérelte két hívét úgy kibékíteni, egymás mellett lakott két egyház tanácsosa, nagyon szép két házba, a falvakban vannak ma az igazi szép villák, nem a rózsadombok. Falvak végén tessenek majd megnézni, valaki utaz, micsoda palotákat építenek. Arra azonban nagyon vigyáznak, hogy aki megépítette a jobb oldalit, a bal oldali 10 centivel magasabb.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.